Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vásárhelyi Tassal beszélgetek, aki tájékozódási futó edző. Köszöntelek szeretettel.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
Tájékozódási futó edző. Ez nem egy gyakori pálya. Hogy lettél te tájékozódási futó edző, Tass?
Én gyerekként öttusázóként kezdtem, 12 évig öttusáztam a Csepel SC-ben, és közben kézilabdáztam a Fradiban, és igazából az egész csepeli öttusázó csapat praktikus okokból elkezdett tájékozódási futni, vagy tájfutni röviden, mert így a futóedzőtáborokat a tájfutók fizették, ezzel párhuzamosan elkezdtünk vízilabdázni az újpesti dózsában, mert így az úszóedzések egy részét az újpesti dózsa fizette, úgyhogy ez a two-in-one helyett a three-in-one történet zajlott, és akkor volt, akinek az öttusa tetszett jobban, volt, akinek a tájfutás, vagy akár a vízilabda, és mellette még atlétizáltunk, úgyhogy sok mindent csináltunk, és így keveredtem gyerekként bele az egészbe.
Azt nem árultuk el a hallgatóknak, de most megteszem, hogy itt a Szilárd Áron gimnáziumban a projekt hetek kapcsán, ugye az olimpiai játékokba illeszkedett a tájékozódási futás, már nem először. És azt is tudom, hogy nem csak a Szilárd Áron gimnáziumban, hanem más általános iskolákban is jártál már itt Kiskunhalason, sőt fogsz is, akár a környékben. Tehát akik hallgatják és esetleg kedvet kapnak, nyugodtan meghívhatnak téged akár iskolába, közösségekbe. Tájékozódási futás, azért a pályád nem ez lett elsőként. Mi volt a pályaválasztásod fiatalemberként?
Hát sok mindent szerettem volna kipróbálni. Korábban évekig operatőrként dolgoztam a Sport 1, illetve egyéb televízióknak, alvállalkozóként, de oda is tulajdonképpen úgy kerültem, hogy sportszakértőként, tehát edzőként kerültem be a vérkeringésbe, és aztán úgy kicsit belekóstoltam a filmkészítés vagy a televíziózás egyéb titkaiba. Egy ilyen varga betű, ami 8 évig tartott, de alapvetően egy svájci program hatására kezdett ez kialakulni bennünk, hogy ezt a diáktájfutás projekt, mert ennek indult körülbelül 10 évvel ezelőtt itt Magyarországon, és ennek School Orienteering a megfelelője Svájcban, nagyon komoly honlapja meg múltja van, ott is akkor kezdték, és hasonlóképpen is én kint voltam egy ilyen 3 hónapos nemzetközi táborban, és ott tetszett meg ez az ötlet, hogy elmenni az iskolákban népszerűsíteni, és nem is kifejezetten a sportágat, ebben az egészben ez a lényeg, hanem magát a mozgást, a sportot, tehát hogy ez egy ürügy tulajdonképpen, hogy sok gyereket valamilyen ilyen egyszerű versenyen, amit az iskola udvaron meg lehet csinálni, és kellően érdekes, meg izgalmas mozgásra bírni.
Azt gondolom, hogy most nyitott karral fogad akármelyik iskola, illetve közösség, hiszen a napi testnevelés egyáltalán olyan kultúra van kialakulóban Magyarországon, amelyik igyekszik erre sarkalni a diákokat. Ha jól értem, akkor egyesületi formában dolgozol, tehát van egy egyesület mögötted.
Hát van egyesület, amiben én versenyző vagyok, ez az EGRI Spartacus, és van olyan egyesület, amiben edző voltam, illetve különböző ilyen Európai Uniós pályázatokban dolgoztunk, úgyhogy voltak partneriskolák. Tehát volt, amikor egyszerre 27 partneriskola, sőt óvoda is, mert az is kellett a pályázathoz, volt a projektben, és akkor havi rendszerességgel volt minden iskolában ilyen iskolai sportnap, vagy tájékozódási sportszakkör, ami sok minden volt, mert a tájékozódási sportok, az nem csak a tájékozódási futás, csak ez volt talán legelőször, hanem van most már tájékozódási kerékpár, tehát amikor mountain bike-kal kinn az erdőben mennek a gyerekek és a felnőttek, van, létezik sítájfutás, tehát amikor sífutó létszen télen hóban, úgyhogy körülbelül ez a 3 egészséges embereknek szóló szakág van, illetve van egy hivatalos tréló nevezetű szakág, ami pedig mozgáskorlátozott versenyzőknek jelent versenyzési lehetőséget.
Ez az egész rendkívül érdekes, már csak azért is, mert lehet, hogy sokan nincsenek tisztában avval, mint ahogy én magam sem tudom pontosan, hogy mit is jelent az a tájékozódási, akár futás, akár kerékpározás. Erről fogjuk faggatni Vásárhelyi Tass, akinek ez a szakterülete. Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Talán még kedvet kapnak ehhez a sporthoz.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazin műsorunkat. Kiskunhalason a Szilárd János gimnáziumban a projekt hetek kapcsán volt egy nagy rendezvény, amelyben a gyerekek futattak, illetve Kiskunhalason már több iskolában is volt, és még lehet. Arról beszélgettünk, hogy el fogjuk árulni, mit is jelent ez a tájékozódási futás, kerékpározás, avagy netántán sífutás.
Alapvetően a tájékozódási futás az kint az erdőben terepen zajlik, de így a civilizáció fokozódására megjelentek a városi, meg az ilyen parktájfutó versenyszámok, amik egyébként a kisebb korosztályoknak, tehát főleg a gyerekeknek sokkal nagyobb mézes madzagnak számítanak, mert hogy kevésbé félnek, tehát nem tévednek el, tehát kint az erdőben egyedül egy 10 éves azért nehezebben boldogul, de lényeg az az, hogy kap az ember egy térképet, és segédeszközként alapvetően lehet nála egy iránytű, ami ilyen speciális tájolónak hívjuk, tehát amivel iránymérést, meg mindenféle egyéb dolgokat lehet csinálni, iránylevétel például, és az a feladat, hogy erre a térképre, amin speciális nemzetközi tájékozódási futójelekkel vannak ábrázolva a különböző mesterséges és természetes tereptárgyak, ami egyébként nagyon hasonlít a turista térképhez, csak annál sokkal részletesebb. Be van rajzolva egy versenypálya, aminek tulajdonképpen vannak az ellenőrző pontok, amiket kell érinteni, tehát kötött az útvonalon a haladási irány, viszont a pontok között az, hogy én hogy haladok, milyen útvonalat választok, ott szabad a gazda.
Volt szerencsém látni, a diákok rendkívül lelkesen jöttek egy ilyen kis csipért, amit egy számítógépbe rögzítettél, majd ugye úgy láttam, hogy az sebesség, az összidő is számított, és amikor visszaérkeztek, nagy boldogan lihegve kipirulva, akkor visszaérintetted ezt a csipet szintén egy eszközhöz. Hogy működik ez az eszköz, és mit figyel?
Tulajdonképpen ez a chip az méri a versenyzőnek, vagy a jelen esetben a diáknak az idejét, tehát mennyi ideig teljesíti azt az adott útvonalat vagy távot, illetve azt is figyeli, hogy ezeket az ellenőrző pontokat milyen sorrendben fogta, és hogyha ez nem egyezik meg az előre megadott sorrenddel, ami neki a térképen ő ezt vizuálisan látja, akkor hibát ír ki a gép, és akkor nem volt érvényes a versenye vagy a feladata.
Ilyenkor az egész verseny, mondjuk ha ez versenyben zajlik, kiesik, vagy pontot veszt az illető csapat?
Hát a nemzetközi szabályzat szerint jelenleg az kiesik, tehát diszkvalifikálják, mert egyetlen egy ellenőrző pont nem helyes megfogásánál vagy megtalálásánál, de igazából a szoftverek azok tudják azt is, hogy büntetőidő, hozzáadás vagy büntetőpont, tehát nagyon sokféle ilyen edzés lehetőség vagy játék van, amivel lehet színesíteni akár az edzéseket, akár az edzőtáborokat, vagy az ilyen iskolai rendezvényeket.
Mennyire fogják ezt a gyerekek, mennyire lelkesek, mi a tapasztalatot, hiszen hosszú évek óta már ezzel foglalkozol?
Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek többségének tetszik ez az egész történet, hogy kicsit gondolkodni kell, kicsit ez a pontkeresés, ez valószínű, hogy ez a vadász ösztön, meg kincskeresés, tehát az ilyen zsákmány megtalálás, ez mindig egy ilyen érdekes dolog, meg hát az a fajta visszaigazolás, hogy rögtön a számítógépen ő is látja monitoron, hogy most egy másodperccel jobbat futott a haverjánál rosszabbat, tehát gyerekeknek hihetetlen nagy az igazságérzetük, és így, hogy igazából a számítógépet senki nem tudja átvenni, tehát nincs az, hogy ez csalt, az csalt, nem tudom én, apukám az atyaisten rokona, és akkor ettől nekem előnyöm van.
Puszta erő.
Ugyanazok a szépségek, amik a sportban azért jobban jelen vannak, mint a társadalomban, hogy kevésbé számít a hátszél, ez természetesen, ezt a gyerek is ösztönösen megérzi.
Nagyon kíváncsi lennek, ugye említetted, hogy te öttusázással kezdted az életedet, hogyan folytatódott, mennyire van jelen az életedben a tájfutás, illetve a sportolás, hogy hogy alakult a pályafutásod ebből a szempontból?
Az öttusa az áll úszásból, futásból, lövészetből, vívásból, lovaglásból, na most a lovaglást, vívást, még azt mondom, hogy lövészetet is úgy nehéz egyedül megszervezni, mert mindenféle eszközigénye van meg anyagi vonzata. A futás meg az úszás az olyan, hogy azt egyénileg is meg tudná szervezni az ember, de az úszás még mindig sokkal nehezebb, tehát maradt a futás és maradt a tájékozódási futás, illetve az atlétika, tehát indultam még juniorként kismaratoni verseny, ami a juniorban az 30 kilométer, aztán maratoni 42 kilométer, meg ilyen 24 órás futásokon. De most egy ilyen elmúlt 10-15 évben volt egy kis lazsálás, amikor csak ilyen hébe-hóba edzések voltak alkalomszerűen, és nem rendszeresen, és tulajdonképpen egy évvel ezelőtt tértem vissza. Természetesen a 15 év, ez inkább tájfutással telt, külföldi versenyek, azok mindig nagyon érdekesek, különböző helyszíneken nagyon érdekes kalandok vannak, de most egy éve inkább ez a túlélő túra, hosszú táv futás, terepfutás, teljesítménytúra, most ezek úgy megfogtak, és ebben most újra rendszeresen, tervszerűen edzek, és iszonyatosan jó eredményeim kezdenek lenni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vásárhelyi Tassal, akiről elárulhatom, hogy a szünetben azt mondta, hogy soha nem volt még ilyen jó erőnlétben, pedig hát hasonló korban vagyunk, tehát már nem a 20-as éveinket tapossuk. Úgyhogy ezt el fogjuk árulni a hallgatóknak, hogy mi ennek az oka, és hogy lehet esetleg ezt a csodát utánozni. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazinunkat, vendégünk Vásárhelyi Tass, tájékozódási futóedző. Öt tusázott, majd 15 év lazsálás, hogy ő nevezte, amikor csak a tájfutással foglalkozott időnként, és most nem régen, egy éve nagyon-nagyon kemény erőllétre tett szert. Itt tartottunk, és erről faggatjuk őt, hogy ez hogy alakult ki.
Szóval ez onnan kezdődik, hogy aki kicsi gyerekkora óta mondjuk reggel 6-ra úszóedzésre jár, meg napi 3 edzése van, és ezt csinálja mondjuk 20 évig, akkor úgy van egy pont, amikor olyan telítődik az ember, és olyannyira, hogy amikor én abba hagytam az öttusa révén az úszást, én 15 évig vízben nem mentem be, vagy medencében nem mentem be. Mondjuk az úszóknál kialakul ez a víziszony. És ezt úgy kell elképzelni, hogy elmegyünk a többiekkel az úszodába, és térdünk inkább belelóg a lábunk a medencébe, és egyetlen egy hossz nem vagyunk hajlandók leúszni.
Tehát. Annyira elege lesz, annyira belefárad annak a kötelezettségeibe?
Igen, így tudat alatt besokkal a szervezet, és akkor így, hogyha nincs kényszer, akkor tényleg ez egy ilyen túlkompenzáció, hogy akkor azért sem, meg egy centit sem, és akkor ugyanígy van egy idő után az ember a futással, meg az összes többi sportággal, tehát a lovaglással is így voltam, hogy utána jártam belovagolni, akkor ingyen lehetett lovagolni, meg stb., aztán úgy elege van az egészben. És egyébként ez egy nagyon természetes tudatalatti tiltakozása a szervezetnek, sőt, például a futásnál, vagy az úszásnál, de inkább a futásnál, ahol az izületek, meg a csontrendszer hatványozottan a gravitáció miatt igénybe van véve, hogy tulajdonképpen ezzel rengeteg sportsérülést, meg későbbi sérülést meg lehet előzni. Tehát, hogy az nem véletlenül, hogy amikor az embernek tiltakozik minden porcikája, hogy most nem kéne csinálni, és nagyon nagy lelkiismeret fut. Tehát az úszást azt nagyon könnyen hagytam abba, de például a futás az nagyon nehéz volt ilyen visszatekingetve, hogy na már egy hónapja, nem már 2 hónapja, de úgy nem is kívánom, meg nem is értem, hogy eddig miért csináltam, és azt hiszi az ember, hogy soha többet, tehát hogy ez egy visszavonhatatlan folyamat, és akkor...
És akkor feltámadt újra, egy éve, 10-15 év kihagyás után. Mit csinálsz most?
Hát ez is úgy jött, hogy volt haverok, hogy kitalálták, hogy menjünk el egy túlélő túrára, ilyen túlélő teljesítmény túra, ami... Nem egy olyan különleges, tehát nem egy kommandós kiképzés, de mondjuk este 10 órakor van a rajt, nettó 50-55 kilométer hegyen, 5 fokban, szakadó esőben, és mondjuk másnap este 6-ig, tehát nem is aludt az ember, meg át van fagyva, meg minden baja van, meg ráadásul teljesen edzés nélkül, tehát a hétköznapi semmittevésből az 50 kilométer éjszakai menetbe belecsöppenni, és akkor... Azt ilyen félig meddig mosolyogva, vagy visszajogva túléltük, és akkor mondja azt az ember, hogy na akkor ez volt az impulzus, és akkor innentől kezdve akkor valamit kell csinálni. És akkor elkezdtem már tudatosabban, hogy akkor 2 hetente menjünk el egy 20 kilométer, akkor az volt bennem, hogy soha többet 50 kilométer, mert hogy ez borzasztó sok, és úgy egyszer ki lehetett bírni. És hát nagyon lassan kezdett jönni az erőlét, meg mindig az ember egyre jobb lesz önmagához képest, és azt hiszi, hogy már úgy nagyon jó, meg hogy olyan azért nem leszek, mint 20 évesen, de most ez már úgy alakul, meg most már talán 2 kiló le is ment a súlyból, és tulajdonképpen egy fél év kellett, hogy mondjuk október-novemberben már élveztem a túrákat, meg a teljesítményt, meg most már ezek a pulzusmérőórák, tehát nagyon pontos visszajelzése is van az embernek, hogy az első fél évben például 120-as pulzussal túráztam, és eszembe sem jutott, hogy most futni is kéne. Van egy olyan edzésmódszer, ez a svédek találták, ez a fartlek nevezetű, ez a szem iramjátékot jelent szó szerint, és hogy azt jelenti, hogy gyalogolni, sétálni, meg így belekocogni, belefutni, és ilyen hosszabb távokon, és akkor ezt mi az ötusában nagyon sokat csináltuk meg a tájfutásban, és arra gondoltam, hogy előbb-utóbb majd át kéne gurulni a futásba, de hát az le is kéne fogyni, meg még az erőnlétet felszedni, úgyhogy ez nem jött könnyen. Aztán jött egy másik impulzus, ami tulajdonképpen decemberben így olvasgattam a különböző nemzetközi honlapokat, és volt az osztrákoknál a Fertőtó tó körül egy ilyen teljesítmény túra, egy Fertőtó kerülő, ami egy félig meddig már inkább futóverseny, mint túra, és a 117 kilométer hosszúságú, de hát ez december közepén tudtam meg, és január 20-án volt a verseny, tehát arra, hogy mondjuk az ember 117 kilométert végigmenjen, hát reálisan nem lehet, vagy sérülésmentesen felkészülni.
Ez azért bátor vállalkozás volt.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy pont ezzel, hogy az ember visszacsöppen a régi énjébe, hogy előjön az a fajta mentalitás, hogy kész elpusztíthatatlanok vagyunk, tehát hogy tökre nem érdekes, mi a feladat, meg mennyi a táv, meg fogjuk csinálni. És különösen ezek tetszettek, hogy reggel fél ötkor van rajt, nem tudom, -10 fokban, hogy ilyen túlélőszerű. Eleve minél nagyobbak a kihívások, annál profibb a mezőny, tehát azt is meg kellett az elején szokni, hogy mindig utolsók vagyunk, vagy a hátsó fertályban, mert hogy többiek azok nagyon sokat edzenek, meg folyamatosan, és én pedig a visszakapaszkodó, de hát reálisan azt gondoltam, hogy ilyen 70-80 kilométert azért meg lehet csinálni, és tulajdonképpen egy icipici szünet közbeiktatásával egy 47 plusz 30 kilométert sikerült, tehát azért úgy a 77-et 24 óra alatt csak összehoztam.
Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést Vásárhelyi Tassal. Az érdekel engem, hogy milyen életformát igényel az, amit elmeséltél, hiszen rengeteg verseny, rengeteg túra, rengeteg utazás van benne, hiszen amikor edzősködsz iskoláról iskolára jársz, amikor hétvégén túrázol, milyen körülmények kellenek ehhez?
Kell egy nagy fokú szabadság. Senkivel ne kelljen azon vitatkozni, hogy hova megy az ember, és miért azt csinálja, tehát nincsen családom, és így sokkal könnyebb megtervezni a különböző történeteket, de hát ez is egy érdekes kérdés, hogy az ember a négy fal között éli túlnyomó részt az életét, vagy pedig alkalmazkodva, vagy pedig szabadon és a nagyvilágban, mindegyiknek biztos van előnye meg hátránya.
Neked mit ad ez az életforma? Nyilván azért választottad ezt, mert fontos számodra.
Nem, én ebbe úgy belesodródtam, tehát úgy nem volt eleve ez így rögzítve, hogy 20 évesen mit kell. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes, tehát az ember saját magán is kísérletezik, hogy fizikailag mit bír az ember, meg milyen irányban terhelhető. Például nagyon érdekes, hogy én gyerekkorban az az iszonyatos mennyiségű munka, amit elvégeztünk, eleve az egy ilyen modern tajgetosz, tehát hogy valószínűleg azok maradtak benn úgymond a pályán, vagy azok tudták végigcsinálni, akik erre úgy alkalmasak. Tehát én emlékszem, hogy azért rengeteg gyerek kihullott ilyen-olyan ürüggyel a rostán, hogy unja meg, nincs kedve, meg betegeskedik, de tényleg megtanul kőkeményen dolgozni, melózni a szervezet nap, mint nap, és megtanulja ezt a regenerációt, tehát gyerekként, hogy én emlékszem, hogy én hihetetlen jól megtanultam aludni, mert nem volt más módja a pihenésnek.
Mindenféle extrém körülmény között?
Igen, gyakorlatilag tényleg, tehát állva 10 perc alatt falnak dőlve, de gyerekként valóban ez volt, meg ugye a padon, tehát az órákon aludtunk.
Vannak-e, akik családosak a tájfutók, illetve a teljesítménytúrázók között? Említetted, hogy azért egy nagyfokú szabadságra szükség van.
Vannak családosak, de igazából hát nagyon nagy harcok árán tudnak, sokszor hazudozás árán eljönni, hogy megcsinálják azt, amit akarnak, úgyhogy tulajdonképpen nem egyszerű.
Vagy pedig a családjuk eleve úgy választanak párt.
Hát ez is nagyon nehéz, tehát igazából szerintem az emberek nem toleránsak a másiknak a jó értelemben, vagy diliére, vagy hobbiára, sőt, sok esetben féltékenyek. Tehát én is egyébként a saját szüleimben azt vettem észre, hogy, és ez kicsi gyerekként is, hogy nekik nincs konkrét hobbiuk, nincs olyan kedvenc időtöltés, amivel szívesen, tehát ez a bambulni a tévé előtt, meg vasárnapi ebéd, és egyébként sajnos az a tapasztalatom, hogy egyébként ez külföldön is így van, tehát a svájci, meg az osztrák, meg a svéd semmivel nem jobb, mint a magyar. Ugyanúgy szerintem a 80-90% ezt a nagy kollektív bambulást tartja általános hobbiának, azon címszó, hogy annyira elfáradt a munkahelyén, meg a hétköznapokban, hogy most neki pihennie kell, úgyhogy...
És nem választja ezt az aktív pihenést, amiben sok-sok pozitív élményt is lehet szerezni?
Mi meg így regenerálódunk, tehát így jobban lehet, én azt állítom. Nagyon melós, meg nehéz, tehát...
De gondolom sok örömöt ad.
Igen, hát nagyon, nagyon sok öröm, meg aki, tehát egy önvizsgálódás, meg egy önfejlődés, tehát aki arra, hogy mondjam, nyitott, hogy mi van akkor, hogy tényleg úgy gyalogolni még 3-4 órát, vagy futni, hogy közben ég az embernek a combja az izomlásztól. Tehát, hogy ezek kőkemény, szenvedős kihívások, de érdekes mindenképpen.
Én azt gondolom, hogy sejtem, miről beszélt az, de ezt bővebben is meg fogjuk tőle kérdezni, hogy mi az, amiért csinálja valaki ezt. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai magazin műsorunkat Vásárhelyi Tassal, tájékozódási futóedzővel és sportolóval. Ott tartottunk, hogy a szépségeiről fog mesélni, hogy miért csinálja mindezt. 100 kilométer teljesítménytúra, 50 kilométer teljesítménytúra, és hogy miért és mire szeretné majd tanítani a diákokat. De elsőként te miért csinálod?
Tulajdonképpen valahogy belecsöppentem, így sokatszor, és úgy működik a dolog. Tehát, hogy nincsenek ilyen mélyebb filozófiai oka, hogy persze szép a természet, meg jó dolog természetesnek lenni, meg jó dolog az embernek a saját határait feszegetni. Tehát szerintem az egy nagyon érdekes állapot egyébként edzőként azt megélni, hogy én vagyok a saját magam tanítványa, ugyanis nem lehet hazudni. Meg mindenbe belelátok, és ez egy tök érdekes folyamat, amiket átél az ember.
Mesélted itt a lépcsősséget, a fejlődésben, ez egy nagyon érdekes dolog.
Igen, aki sportolt huzamosabb ideig, és odafigyelt magára, tehát mondjuk már nem kisgyerekként, hanem akár ifjúsági vagy felnőtt versenyzőként, hogy nem lineárisan fejlődik az ember, vagy nagyon sok versenyző nem, hanem ilyen lépcsőzetesen, terasszerűen, hogy vannak ilyen meglendülő időszakok, amikor úgy nagyon megy a szekér, és egy magasabb szintre föl lehet jutni. És az a nagyon érdekes, hogy ez nem függ a befektetett munkától, ezt úgy nem tudni, hogy mitől jön ez a korszak. Amikor egyszer például az úszó eredmények is, hogy mondjuk 400 méteren, nem tudom én, 5 perc 12-ről lementem, mondjuk 5 perc alá, és már 4:58-ak, és akkor ez csak 3 hét telt el, de utána ott dekkoltam úgymond, nem tudom én, mondjuk egy fél évig, vagy egy évig. Tehát van ez a lépcsőzetes fejlődés, ami egyébként szerintem így, most így az iskolákra visszakanyarodva, hogy tényleg nagyon sok iskolában voltam, és körülbelül így 150-200 ezer gyereknek csináltam már ilyen sportnapszerű programot, tehát hogy eléggé úgy látom, hogy működnek a gyerekek, meg visszaemlékszik, hogy a fiatal korában az ember hogy működött, úgyhogy lehet, hogy az egyéb tantárgyakban is ugyanez a lépcsőzetesség érvényes, amit persze ez a lineáris iskolai modell nem biztos, hogy lekövet, meg ugye hát mindenkinél máskor van az ugrás, és máskor van a stagnálás.
Beszélgettünk arról, hogy miért jó. Nekem az jutott eszembe, hogy ezek a kihívások, amik néha értelmetlenek, mert ha azt mondjuk racionálisan, hogy nem logikus, hogy edzetlenül 100 kilométerbe belefogsz, de elindít egy ilyen hullámon, ad motivációt, hogy azért élményt is ad. Tehát én a múltkor megásztam esőbe, ami nem logikus, és olyan jó volt, tehát szerintem jó az embernek néha kívül lenni a határain, mert ez a túl civilizált világ megfojt bennünket valahol.
Hát igen, egyfelől meg jó érzés keménynek is lenni, tehát valóban, amit kínálsz az esőben, és tök mindegy, ide nekem a rozsdás bököd, tehát ez a nem számít, túlélem. Úgyhogy ez tényleg jó dolog, keményedik is az ember fizikailag is, meg lelkileg is. Meg tulajdonképpen ezek a hosszú távok, ezek mind fejben dőlnek el. Tehát ez egy nagyon érdekes észjáték, hogy elhatározom, koncentrálok, megcsinálom, és azt mondom, hogy 70%-ban agymunka, és csak 30%-ban fizikai, meg testi kihívás a történet.
Pontosan itt tartunk, ami érdekel. Mivel iskolákban, ahogy említetted, hihetetlen mennyiségű diáknak tanítod meg a tájfutást és ennek az örömét. Mi az, amit át akarsz adni, vagy mi az, amit át lehet adni? Bár félig meddig már választ is kaptunk arra a saját példádon keresztül.
Hát ez egy indirekt dolog, mert tulajdonképpen azáltal, hogy valaki szerez egy mozgásélményt, tehát egy jó napot, hogy valamit sportoltam, újat kipróbáltam, meg tetszett, tehát hogy ez lehet, hogy másnak is hajtóerőt jelent, gyereknek konkrétan, és Tehát itt nem az a cél, hogy most holnap után még 30 gyerek elkezdjen tájfutni, vagy akármilyen más sportágat, hanem csak ott a tudatalattiában raktározódjon el, hogy jó dolog mozogni. Leginkább ez lehet az alap cél.
Illetve hát említetted, hogy fejben dől el minden. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást, ezt nagyon sok területre át lehet vinni az életünkben.
Biztos át lehet. Most hétvégén, szintén szombaton lesz egy ilyen 52 kilométeres teljesítménytúra, és úgy minden nap úgy pár percet gondolok rá, hogy akkor most ebből mennyit kell futni, mikor kell enni, mikor jön a holdpont, lesz-e holdpont, most az első 30 kilométer az biztos még könnyű lesz, és akkor hogy lehet ezt kitolni úgy, hogy akkor a végén is jól érezzük magunkat, tehát ez egy nagyon érdekes túra. Ezek a fizikai teljesítmények már tényleg ilyen bányász kategória, ezek kőkeményen viszik a fölösleges zsírt meg kilókat, úgyhogy ez egy nagyon előnyös hatása a történetnek.
Nagyon szépen köszönjük Vásárhelyi Tasnak első renden ennek a sok-sok gyereknek az élményt, amit itt ajándékozott tulajdonképpen a diákoknak. Javasoljuk a város és környéke iskoláinak, hogy hívják őt, hiszen fantasztikus élményben, tájfutás élményben részesíti a gyerekeket, és hát neked kívánunk sok sikert ehhez a teljesítménytúrához, és kívánjuk, hogy tartson még sokáig a hullám.
Köszönöm szépen, és hát remélem, hogy még sokszor fogok Iskolásra jönni, és akár itt a Sziládiban, akár másik iskolában ilyen programokat csinálni.
Nyilván már hívják és tast valamelyik iskola kedvet kapott. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az adásnak, ha nem hallották az elét, feltétlen hallgassák meg az ismétléseket. Hamarosan felkerül riportunk a hangalbumba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.